114, 115, 116,
117 perc.
A Greenpeace új kutatása szerint a magyarok kétharmada úgy gondolja, hogy fel kell hagyni az orosz energia importjával. Erről beszélgetünk a következő percekben Mátyás Eszterrel, aki a Greenpeace-nek hirtelen a pontos titulust nem tudom mondani, de Esztert majd megkérünk, hogy mondd el, légy szíves. Szóval szia, szeretettel köszöntünk, és egy kicsit beszéljünk erről a kutatásról.
Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat, a Greenpeace régiós kampány felelőse.
Igen,
vagyok.
Na, köszönöm, ezt nem tudtam exakt, túl jó.
Nincs.
Na, tehát a... Igen, hallgatunk.
Nem, hogy... nem, csak gondoltam, bele is csapok a...
Igen, igen, azt szeretnénk kérni, igen.
Lecsóba. Ugye a Greenpeace Magyarország megbízásából készített egy közvéleménykutatást a Policy Solutions és az Ipsos, amiből idéztétek ti is ezt a nagyon magas számot. Szerintem talán ez az egyik legizgalmasabb eredménye ennek a közvéleménykutatásnak, hogy a magyarok több mint kétharmada gondolja azt, hogy nem csak, hogy az orosz foszilis energiából elég, hanem azt is, hogy a kormánynak megújuló energiaforrásokba és energiahatékonysági intézkedésekbe kellene fektetnie a támogatását.
Hát igen, erősen sokan kampányügynek gondolják, hogy ebben a dologban oszlik meg, hogy erre építi fel részben egyrészt az egyik párt, a kormánypárt a mostani politikáját, ezekhez az anyagokhoz orosz energia importja lehetséges lehet, vagy nem. Szóval ez most egy nagyon erős, aktuális kérdés, ezért is izgalmas, hogy ti egy majd rajtatok kívüli közvéleménykutató céget, vagyis hát kettőt is kértetek meg, hogy kutassanak.
Igen, a másik egyébként izgalmas a kutatásunkban, hogy ez a közvéleménykutatás nem csak Magyarországon, hanem más közép-kelet-európai országokban is ugyanebben az időben, ugyanezekkel a körülményekkel zajlott le, és hogy például a szlovák közvéleménykutatásunknak is ugyanilyen eredménye lett, legalábbis ebben a kérdésben. A szlovákok kétharmada is azt mondja, hogy nem kell nekik az orosz energiaimport, és hogy megújulókba szeretnék fektetni a pénzt a jövőben. Ami azért nagyon érdekes, mert pont ez a két ország az, akik ugye hétfőn például az EU-ban a orosz foszilisok betiltása ellen szavaztak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas eredmény, hogy a társadalom mennyire máshogy látja ezeket a dolgokat, mint bizonyos kormányok.
És itt a különböző ilyen ásvány, vagy energiaforrások egyformán elutasítatnak, vagy van ebben valami differencia?
Ugye foszilisokra fókuszáltunk, mi tehát a olajra, gázra, szénre, ezek voltak azok, amiket ugye elutasítottak a válaszadók, de ugye a kérdésünk egy összetett kérdés volt ebben pont ebben a kérdésben, mert nem csak arra kérdeztünk rá, hogy mi ne legyen, hanem arra is, hogy mibe fektessünk bele. Tehát ezért is nagyon fontos, ugye, hogy a megújuló energiaforrást jelölték meg a legtöbben, hogy ennek kell lennie a jövő energiaforrásának. Ugye emellett egyébként számos más kérdést is feltettünk, és például abból is látszik, hogy arra a kérdésre mondjuk, hogy Magyarországnak 2035-ig ki kell vonni a gázalapú energiatermelést, arra a magyarok 69%-a mondta azt, hogy igen.
Érdekes dolgok ezek. Most talán már hallatszom én is, szervusz, én tudok, Dávid vagyok, itt Péterfi Ferivel ketten ülünk a stúdióban. Érdekes dolgok, amiket itt mondtál, és amiket kiemeltél ebből a kutatásból. Alapvetően bennem az merült fel, hogy a legfontosabb az lenne, hogy minél több lábon álljanak, vagy álljon az energiákkal kapcsolatos gazdaság, vagy társadalompolitika. Szóval azt kérdeztétek el, hogy fontos-e az embereknek, fontosnak tartják-e, hogy több összetevőjű legyen ez az energiaszektor, akár az, hogy a fosszilisek honnan érkeznek, milyen irányból, illetve hogy hogyan lehet ezeket kiegészíteni, vagy idővel kiváltani. Van-e valamilyen víziójuk ezzel kapcsolatban az megkérdezetteknek?
A válaszok alapján szerencsére úgy látszik, hogy igen. Külön rákérdeztünk egyébként a nukleáris energiára is, és egy hasonló kutatást már csináltunk 2022-ben, és abból is látszik, hogy nagyon lecsökkent például a nukleáris energia bemutatottsága is itthon. Igen, a napszél geotermikus energiaforrásokra kérdeztünk rá, és ami ugye hasonlóan nagyon fontos az energiahatékonysági intézkedésekre. A Greenpeace ugye azt mondja, hogy le kell állni a szén használatával, szén és olaj használatával, és a gázalapú energiatermeléssel is 2035-ig. Ugye ez egy nagyon fontos lépés lenne ahhoz, hogy a klímaváltozást lelassítani tudjuk. Ugye ez egy olyan téma, amiről ritkán beszélünk, de hogy a szén és az olaj mellett ugye a gáz is egy fosszilis energiaforrás, és ráadásul a gáznak az egyik legfontosabb alkotó eleme a metán, ami valójában sokkal gyorsabban, tehát van egy ilyen erősebb gyorsító, klímaváltozás gyorsító hatása is. Rövid távon egyébként jobban melegíti a klímánkat, mint a széndioxid. Tehát azért lenne nagyon fontos, és a válaszokból az derült ki, hogy az emberek ezt értik, és hogy tényleg azt gondolják, hogy a szél, víz, nap, meg a geotermikus energiaforrások, és emellett hogy az energiahatékonysági intézkedések azok, amikbe tényleg bele kellene fektetni a kormánynak.
Voltak komoly ellenállások vagy viták elsősorban kormányzati köröktől a szélenergiának a magyarországi bevezetésével, ami azért abszurd, mert az ember elindul Bécsből és végigjön Magyarországig, Budapestig, vagy akár még tovább, akkor az ország nyugati részén rengeteg szélkereket lát, de ezek általában nem a hazai termelésbe dolgoznak be, ha jól tudom, hanem külföldi tulajdonosok vannak. Szóval valamitől olyan furcsán szégyenlős volt a hazai kormányzat a szélenergiának, vagy legalábbis averziói voltak a szélenergia felhasználásával. Ebben történt változás az utóbbi pár hónapban, vagy egy-két évben?
Szóval ugye ez kommunikációs szinten van változás, mert vannak elmozdulások, és van a féle tényleg narratíva, hogy esetleg jobb, könnyíteni fogják a dolgát a szélerőmű telepítéseknek. Per pillanat nem ezt látjuk. Egyébként pont nemrég jött ki, pár napja jött ki, van egy ember nevű szervezet, akik figyelik a különböző energiatrendeket, és nagyon jó átfogó riportokat készítenek Európáról, és abban is ugye abban is látszódott, hogy Magyarország rettenetesen előre haladott napenergia felhasználásban, termelésben, telepítésben, és a többi, és ezzel szemben, hogy a szél az lényegében elenyésző. Bízunk benne, hogy a kormányzat most már tényleg rá fog jönni, hogy ez mennyire fontos. Ugye nyilván ez is, tehát nem csak a országunkban a szél, ami fontos lenne, hanem a geotermikus energia használata, de erre már azért vannak jó példák, meg helyi szinten azért ezeket lehet jobban talán megvalósítani. Most Miskolc vagy Szeged példája jutott eszembe, ahol a nem jut eszembe magyarul a district heating, hogy mondjuk ezt magyarul?
Távfűtés?
Távfűtés, köszönöm. A távfűtést gázalapú termelésről megújulóra hőszivattyúkra állították át geotermikus energia felhasználásával. Tehát azt látom, hogy azért helyi szinten, helyi döntéshozók azért már próbálkoznak azzal, hogy diverzifikálják jobban az energia használatunkat.
Mindez azt is jelenti, hogy ezek hosszú távon csökkenthetik az energiafüggőségünket, mert gondolom az lenne a legjobb, hogyha függetlenek lennénk más országoktól, vagy más országok által birtokolt előforrásoktól.
Bizonyos, ugye nem csak a függetlenség fontos, hanem a biztonság is, hogy láthattuk például most Kijev példáján, ugye, hogy mi történik, hogyha a nukleáris, tehát az atomerőműveket és a különböző gáz- és szénerőműveket támadja egy másik ország. Úgyhogy ez azért is nagyon fontos lenne, hogy a megújulókba fektessünk, mert ez nem csak a függetlenségünket, hanem a biztonságunkat is jelenteni. Ugye erről beszéltünk már egy picit, hogy a diverzifikáció, de ugye ezeknek a különböző megújulóknak a mixe, kiegészítve az energiahatékonysággal, ez tökéletesen működne arra, hogy biztonságos és tényleg egy fenntartható jövőnk legyen.
Köszönjük, egyelőre ennyire látunk bele, illetve izgalmas volt számunkra, hogy a Greenpeace mire jutott, és nyilvánvalóan a közbeszédben ti is sokat foglalkoztok azzal, hogy ezeket az eredményeket hangsúlyozni lehessen, hát ha a döntéshozatalt is befolyásolja. Mátyás nagyon Eszter volt a vendégünk. Interjút. Köszönjük szépen a Greenpeace regionális energia kampányosa. Köszönjük, Eszter, szia!
Köszönöm, sziasztok!
Song in her heart, but what is that song to sing? Turned her back on all that she knew in the hopes of a golden ring, and the rains came down, and the stars fell from the skies. Oh, how
...114, 115, 116
117 perc.
Nem oké, ha hallgatunk. A színházból indult az országos anti-bullying kampány. Ezzel a felütéssel kaptunk nem olyan régen egy hírlevelet, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy elindult egy országos kampány, tehát amely az iskolai bántalmazásra hívja fel a figyelmet, illetve az ellen kíván tenni. Gerlóci Judit a kampány alapítója és vezetője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Nem oké, ha fáj, nem, de mi az, ami nem oké? Mi az, ami ezt a kampányt életre hívta? Miből indult ez a kezdeményezés?
Hát, ha teljesen őszinte szeretnék lenni, akkor nem úgy keltem fel egy nap, hogy én szeretnék egy országos szinti anti-bullying kampánynak a vezetője lenni. Én egy színházi producer vagyok, egy színházi ügynökségem van, és 2022-ben életre hívtuk a Darász című előadást, aminek a gócpontjában az iskolai zaklatás áll. De akkor mi egy történetet szerettünk volna elmesélni abban az időben. És egyszerűen az történt, hogy ez az előadás lett olyan hatással a nézőkre, hogy nem csak spontán közönség találkozót eredményezett, hanem volt olyan, hogy az utcán vártak minket, történeteket osztottak meg, jogszabályokban kértek el igazodást vagy segítséget, konkrét segítségkéréssel fordultak hozzánk, de olyan is volt egy eset, hogy egy fiatal fiú láthatóan triggerelődött ettől a történettől, és világos volt, hogy őt valami fajta trauma érte, és abban a pillanatban megélni azt, hogy semmi értelemszerűen színház csinálóként, sem pedig a körülötte levő felnőttek nem tudták kezelni akkor ezt a helyzetet. Itt magának, ennek a jelenségnek tulajdonképpen éltük át azt a tehetetlenség érzését, amitől olyan sokan szenvednek. És ez volt az a pont, amikor egy alkotó emberként kellett egy döntést hozni, hogy milyen fajta felelősséggel tartozom én azért az előadásért, amit életre hívtam, tartozom a felelősséggel, menjek-e tovább a nézőkkel, vagy pedig engedjem el a kezüket ott, ahol a hagyományos színház, hogy legördül a függöny, véget ér a taps, és akkor az egyik megy jobbra, a másik megy balra. És valójában most az a döntés született meg bennem, illetve hát akkor 3 évvel ezelőtt, hogy ez elől a felelősség elől nem kívánok elbújni, és lássuk meg, hogy mi lesz belőle.
És merre tart most ez a kampány? Milyen egyéb elemei vannak a színházi előadáson kívül?
A Nem Oké kampány az különböző egy stratégia mentén áll kampányelemekből. Egyrészt van egy úgynevezett regionális lába, ami azt jelenti, hogy országos turnéra indultunk, aminek a kiinduló pontja a Darász című előadás, de egy a gyerekeket körülvevő jelzőrendszerek részeivel, tagjaival, a szülőkkel, magukkal, a diákokkal, a pedagógusokkal, az intézményvezetőkkel, gyermekvédelmi szakemberekkel, egy kerekasztal beszélgetés zajlik irányított facilitátorok segítségével, ahol a helyi sajátosságokat beszéljük át, és feltérjük, tulajdonképpen feltárunk egy probléma térképet, és akár megoldási javaslatok is előkerülhetnek. Emellett vannak figyelemfelhívó eszközök, edukációs anyagoknak az összeszedése, tehát ezek kifejezetten helyi szakértői bevonással történő kampányelemeknek a megvalósítása. És mivel a kampány organikusan alakult, tehát véletlenül sem egy kész módszertannal szeretnénk járni, hanem ahogy el is indult, az aktuális igényekre és segítségkérésekre szeretne megoldásokat találni, és meglévő erőforrásokat, vagy már intézményben jól működő dolgokat összesíteni, ez inkább egy ilyen kohéziós szerepet tölt be, és természetesen célja, hogy minden elérhető erőforrás szeretnénk majd, akár egy adatbázison belül, akár nyilvánosan most a Nemokénak a most indult felületein elérhetővé tenni, hogy minél többen inspirálódhassanak, kapjanak segítséget és eszközöket, amik már elérhetőek, csak lehet, hogy nincsenek adott esetben benne eléggé a köztudatban.
Éppen ma indult el a pilot program Budapest második kerületében. Ha jól olvasom, igen, akkor ez pontosan ma január 28-án kezdődött.
Ez pontosan egy 3/4 órája ért véget, igen, úgyhogy nagyon-nagyon friss.
És milyen élmény volt ott lenni, vagy mi az, amit meg tudna osztani ezzel kapcsolatban?
Hát egészen őszintén felelő és rendkívül szorongató a felelősség miatt, ami itt körvonalazódik, ugyanis az történt, hogy itt az országban először valósul meg a pilot program keretén belül egy olyan intézményi összefogás, ahol 5 iskola, akik reprezentálják a kerületi iskolákat, a tankerületvezető, a fenntartó, a Család és Gyermekjóléti Központ, a második kerületi önkormányzat a polgármester teljes odaadásával, és a rendőrség bűnmegelőzési osztályának a vezetése fog össze azért, hogy ezek az iskolák, akik a igazgatókkal, igazgatóhelyettesekkel, magukkal, a diákokkal, a szülőkkel, a pedagógusokkal tulajdonképpen egy önvizsgálatot tartanak, és arra vagyunk hivatottak, hogy megnézzük, hogy ez a szemléletformálás tulajdonképpen a meglévő jó gyakorlatok ellenére miért nem valósul meg hatékonyan is. És hát ez egy nagyon nagy elkötelezettséggel járt, tehát a következő fél évben ezeket fogjuk feltárni, hogy hogyan érezhetik magukat az érintettek biztonságban, mire van szükségük, hol vannak az elakadások. Nyilvánvalóan nagyon sok probléma fog előkerülni, de az intézményi összefogás azt az ígéretet hordja magában, hogy támogatást fognak kapni a körülötte levő intézményektől, hogy erre valamilyen fajta megoldás szülessen. Úgyhogy most igazából az egész kampány megmérkőztetik itt a második kerületben, úgyhogy elképesztően izgalmas és nagyon felemelő, hogy itt ült több tucat ember és órákon keresztül ezzel foglalkozott, az idejüket, energiájukat ebbe belerakva, szóval ez hát én elképesztő, csodálatos emberek, akik tenni akarnak azért, hogy a gyerekeink egy biztonságos és megtartó környezetben nőjenek fel.
Ez egy nehéz téma, amiről sokszor nehezen beszélnek, akár maguk az érintettek is, sőt, talán ők a legnehezebben. Hol lesz a kampányban a helyük azoknak, akiket érintenek ezek a problémák közvetlenül, a gyerekeket, az iskolásokat? Hogyan tervezik bevonni mindebbe?
Elnézést kérek, csak a gyerekeim betegek, és elkaptam. Tehát ők maguk is részt vesznek a pilot program kidolgozásában. Különböző munkacsoportok alakultak az iskolákban, és ebben maguk a diákok, a szülők és a pedagógusok is részt vesznek. Tehát iskolán belül is együttműködnek, a saját iskoláikon belül a többi diákkal, a többi pedagógusokkal próbáljuk feltárni az ominózus gócpontokat, és pontosan ezekre a kérdésekre köteleződtünk el, hogy választ adunk, hogy mi segíti meg a gyerekeket abban, hogy ők biztonságban érezzék magukat, hogy jelzéseket adjanak, hogy tudják-e egyáltalán, hogy az iskolai zaklatásnak hol vannak a határai, milyen normarendszert kell kialakítani ahhoz, hogy ez kezelhető legyen, vagy akár megelőzhető legyen hosszú távon. Úgyhogy ebben a folyamatban ők maguk is az érintettek, akik nap mint nap ennek a következményeiket a bőrükön tapasztalják és viselik, ők abszolút be vannak vonva ebbe a programba, hiszen ennek látom értelmét, hogy megtaláljuk ezeket az okokat, feltárjuk, és ezekre az igényekre adjunk majd egy releváns választ.
Hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni, mit ajánlana?
A www.deltaprodukció.hu/nemoké oldalon fogunk minden anyagot, meg tapasztalatot elérhetővé tenni, illetve most nyitott útjára a social felületeket, a Facebook oldalunkat, az Instát, majd lesz TikTok oldal is, hogy minden információt is azt, hogy éppen hol tart a kampány, vagy akár már eszközöket tudjunk adni mindenki másnak, ezeket mind aktualizálni fogjuk és oda feltölteni.
Köszönjük szépen, elindult tehát a Nem Oké országos anti-bullying kampány. Gerlőci Judit, a kampány alapítója és vezetője volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk mindenhez, viszont hallásra.
Nagyon köszönjük, viszont hallásra.
Ez itt a Civil Rádió délutáni magazin, annak is az utolsó perceit éljük most. Reméljünk, hogy akik velünk tartottak, azok jól érezték magukat. Van néhány dolog, amit te összefoglalnál, ami úgy téged meghatott, vagy megfogott, Dávid? Mi az, amit...
Kezdem a végéről, nekem az utolsó téma volt az, ami igazán kiemelkedett a mai adásból, a Nemoki országos kampány.
Ez az anti-bullying, tehát...
Igen, ez egy nagyon aktuális téma egyébként, amivel nagyon sok kutatás is foglalkozik, akár a doktoriskolában is többen foglalkoznak iskolai bántalmazással, az iskolai bántalmazás online formájával, amely szintén egy igen erőteljes téma, és én azt gondolom, hogy ez egy fontos kezdeményezés, amely egy spontán ötletből alakult ki egy közösségi színházi előadás után, szóval érdekesnek találtam.
No, hát én is több ilyet magamnak így jelöltem közben az adásmenetben, amik szerintem számomra érdekesek. Hát egyrészt volt itt a fiatalokkal kapcsolatosan, kimondottan a fiatal korosztály, te is most egy ilyet említettél, hiszen ennek is a fő címzetje a fiatalok, de beszélgettünk itt a hétvégi civil expóról, amit a Milestone intézet fog szervezni, ahol középiskoláskorúaknak elsősorban mindenféle tanácsadást meg információcserére kínálnak lehetőséget, de a közéletiskolája is egy ilyen kicsit a korosztályhoz kötött, bár ott elsősorban azért már a felnőtt képzésre mennek át, tehát nem annyira a középiskolás korosztály. Na minden esetre ezek valahogy számomra egy kicsit összekapcsolható. Neked más?
Nekem tetszett a Madárpercek is Orbán Zoltánnal, az mindig egy ilyen színfoltja az adásunknak, és nagyon érdekes, amilyen szenvedéllyel hallunk mindig a madarakról és a körülöttünk lévő élővilágról, szóval ez egy kimondottan színes foltja volt ma a mai adásnak.
Én aláhúznám, vagy hogy mondjam, kiemelném még, és ha valaki visszakeresi, vagy meghallgatni szeretné, azt külön ajánlanám azt a józsefvárosi kezdeményezést 5 óratájban, tehát az adás fele körül hangzott el, amiben arról beszélnek, hogy orvosokat vár Józsefváros, tehát házi orvosokat, szakorvosokat, és hogy milyen érdekes ez a kampány, és hogy hogyan vállalta az önkormányzat magára, hogy humanizálja, vagy hogy mondjam, gyakorlativá tegye azt a lakosság igényt, amit egyébként állami intézményként, vagy részben állami intézményként nem nagyon szoktak önkormányzatok kezükbe venni. Udvarhelyi Tessze erről nagyon érdekesen beszélt. És hát volt egy érdekvédelmi, egy nagyon erősen érdekvédelmi célú vagy témájú beszélgetésünk itt, ez a Csobi Egyesületből Honfiritával, aki meg a Csobánkai Domolomit bányának a környezetvédelmi hatása miatt aggodalmuk kapcsán beszélt arról, hogy mindenre készülnek, vagy vannak készenlétben akár a Csobánkán és környezetben élő más lakók is.
Ha jól láttam, vagy jól érzékeltem, akkor itt az önkormányzat is hasonló állásponton van, mint a civil kezdeményezés, szóval igen, itt talán lesz igen, valamilyen összefonódás.
Igen, van közöttük egy kapcsolat ebben az ügyben legalábbis mindenképp. Na hát nagyjából ez volt, amit a mai napra kínálni tudtunk, még talán annyi van, hogy elmondjam, hogy a sportszerkesztő Tarcsi Géza volt, a hangmester Petik András, és a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc voltunk. Maradjanak velünk itt a Civil Rádióban.
egy korábbi adásunk ismétlését hallották.